Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 15. rész első két verséből, majd a 11. verstől a fejezet végéig. Lukács evangéliumának 15. részében az első két vers, majd a 11. verstől következő szakaszban így szól hozzánk a mi Urunk. Közelgetnek vala pedig őhozzá a vámszedők és bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, mondván, ez bűnösöket fogad magához és velük együtt eszik. Monda pedig, egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rámeső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt, s mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rejá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozva a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az. Azt pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre az megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelé őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, íme, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, és ő, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonottad, levágottad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Isten áldja meg szívünkben az Úr Jézusnak ezt a példázatát és az ő igéit. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökké való Istenünk, Úr Jézus Krisztus által mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy ma is imádságba megszólíthatunk, és első szavunk az imádat, a hódolat szava lehet. Te nem ennek a világnak a része vagy. Te felette állsz ennek a világnak. Ahogy kijelentetted magad nékünk, meglátjuk abból ezt a rendkívüli titkot és igazságot. Hozzád nem tudunk felérni, mert mindent kikutathatunk értelemmel, ami ebben a világban van, ami ebben a teremtett világban előttünk van, de te e fölött állsz, és ezért hozzád nem érhet fel a mi elménk. Te hozzáférhetetlen világosságban lakozol, és egy olyan nagy csoda és olyan nagy kegyelem, hogy mégis lehajoltál hozzánk, és a te ígédet adtad nekünk, a Bibliát, hogy abban halljuk meg a te gondolataidat, a te terveidet, azokat az információkat, amiket minden áron szükségesnek láttál velünk közölni. Köszönjük néked a te szavadat. Köszönjük, hogy ma is eljut hozzánk ez a szó a felolvasás során, az annak magyarázata során, és kérünk, hogy segítsél minket hittel befogadni a te beszédeidet. Hittel befogadni a szívünkbe és lekövetni a hétköznapi életünkben, hogy valóban téged dicsőítsen az életünk. Köszönjük néked, hogy nem csak írásban vagy szóbeli formában jut el a szavad hozzánk, hanem te magad alá szállottál erre a földre, a te fiadba, Jézusban, úgyhogy aki őt látta, az látta az atyát, és köszönjük néked, hogy meglátogatott minket ez a nap támadott a magasságból, hogy igazgassa a lábainkat a békesség útjára. Köszönjük néked, hogy nem hagytál minket magunkra, és hogy nem csak akkor és ott Betlehembe jöttél el erre a földre, hanem köszönjük, hogy ma is eljössz a te írott és hirdetett ígéd által, hogy meglátogass bennünket és igazgassad a mi lábainkat is a veled való megbékélés útjára. Kérünk, hogy segíts lelkeddel, hogy kövessük a te szavadat, rábízzuk magunkat, és hisszük, hogy akkor reád bízzuk magunkat, és életünk jó irányba fordul. Kérünk, légy most közöttünk, és szóljál hozzánk, szólj fiatalokhoz, idősebbekhez, egészségesekhez, betegekhez, örvendezőkhöz és gyászolókhoz, mindnyájunkhoz úgy, ahogy arra szükségünk van, segíts bennünket megérteni és követni a te szavadat. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy téged magasztalhatunk és dicsérhetünk. Jézus Krisztusunk nevében. Amen. Énekeljük testvérek ige hirdetésre készülve a 151. dicséretünket. Uramisten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból olvassuk, Lukács evangéliumának 15. részéből a 20. verstől a 24. versig. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatá őt. És mondanék ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozva a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt hét végén rendezett ifjúsági napunk főcíme az volt, hogy döntéshelyzetben. Azt vizsgáltuk, hogy az életünk során kialakuló döntéshelyzetekben hogyan dönthetünk helyesen, jól, úgyhogy a későbbiekben ne kelljen ezeket a döntéseinket keservesen megbánni. Ez a történetbeli fiú is, a tékozló fiú, döntéseket hozott, élete útelágazásainál így vagy úgy döntött, aztán látta a rossz döntések következményeit, amelyek tragikusak, és látta a jó döntéseinek is az áldott és boldogító következményeit is. Arra gondoltam, hogy egy picit gondolkodjunk még el erről a példázatról. Egy napon úgy döntött, hogy elhagyja az apját, és önállósítja magát. Nem olvassuk a példázatban, hogy meggyűlölte volna az apját, inkább egyszerűen nemet mondott a tőle való függésre. Nem akarta, hogy az apja irányítsa, hanem úgy mondjuk a maga ura akart lenni. Tehát egy döntés helyzetben volt, és hát így döntött. Így döntött, hogy kikéri a vagyont, a vagyonból ráeső részt, az örökséget, és arra építve elmegy, és a maga uraként fogja élni az életét, és nem kíván tovább az apjától való függő helyzetben élni. Na most, hogyha ez egy ilyen emberi helyzet volna csupán, akkor semmi gond nincs ezzel, csak itt nem egy emberi helyzetről van szó, hanem egy példázatról. És itt tulajdonképpen ez a fiú egy olyan embert példáz, egy olyan embert mintáz, aki nem akarja, hogy a mennyei atya irányítsa, hanem tőle függetlenül akarja élni az életét. A maga uraként, autonóm emberként. Na itt már a dolog kezd érdekesebbé válni. Ez a tékozló fiú, ez mindig jelen volt az emberiség történetében, de a nyugati ember ma is ilyen. És mi is nyugati emberek vagyunk. Erre az ember típusra, aki ma él ebben a világban, az jellemző, hogy Istenre, ha nem is haraggal, de közönnyel néz, nem érdekli, a maga ura akar lenni. A maga sorsát akarja kezébe venni, és így akar élni. Isten nélküle világban, a maga isteneként. Ez az ember típus valamikor a reneszánszba kezdett különösen elszaporodni, aztán a felvilágosodásban még tovább szaporodott, mára elárasztotta az egész nyugati kultúrát. Ilyen a mai ember, mindegy, hogy idősebb, fiatalabb, ez az alapmentalitás, ez a pökhendi, gőgös alapmentalitás uralja az emberek lelkét, hogy Isten nem, én vagyok az Isten. Hogyha Isten szóba kerül, akkor hát vagy nem is foglalkozik az ember vele, vagy kifejezetten hát haragszik rá, és nem emlegeti dicsérőleg, hogy így mondjam, finoman fogalmazva az Isten nevét, hanem inkább szidalmazza és káromolja, hogy ilyen, olyan, és már ott tartunk, hogy ugye Isten ül a vádlottak padján, és őt okolják minden bajért, minden tragédiáért. Egy ilyen gyűlöletes személy, ha van egyáltalán. Ha van egyáltalán, akkor esetleg arra méltó, hogy a mi szükségleteinket kielégítse, és körülöttünk forogva a mi vágyainkat teljesítse, és mint egy ilyen jóságos dzsin jöjjön, és a szükségleteinket szépen oldja meg. Erre esetleg, ha van egyáltalán. De a gondolkodásunknak a centrumában az ember áll, vagyis hát személyre lebontva az én áll. Én. Az én jólétem, különösképpen az én örömöm, az én élvezetem, és én akarom ezt elérni, és ezt valahogyan kivívni, és megtartani. Ez az Istentől való függetlenségben történhet, meg úgy gondoljuk. Így vagyunk, úgy érezzük, hogy így vagyunk igazán szabad emberek, így igazán szabadok vagyunk, amikor a magunk urai vagyunk, és Isten nincs jelen az életünkbe. Nem sorolom, mert azt hiszem, hogy értitek ezt, hogy mi is ilyennek születtünk, ismerős nekünk ez az embertípus, de ha már mondjuk mi istenfélő embereknek tartjuk magunkat, akkor látjuk a világban, és érzékeljük, hogy a világban élők nagy része bizony ilyen Istent elutasító, vagy nullának, vagy levegőnek tekintő, és magát ellenben állító, és a maga uraként élni kívánó, autonóm és szabad ember akar lenni. És ebbe van, ez az alapmentalitása az embernek. Na most ez az alapmentalitás, ez például érzékelhető olyan dolgokból, mint a például életpálya modellek. Többször találkoztam ezzel a kifejezéssel a médiában itt-ott. Bizonyos esetekben ezt felkínálják embereknek, hogy itt van egy életpálya modell, innen indulsz és oda fogsz megérkezni, ha ezt a pályát választod. Más esetekben fölhívják az embereket, hogy tervezzék meg az életüket, és akkor gondolják át, hogy akkor most mi itt vagyunk, és akkor innen oda akarunk eljutni, és akkor hogyan fogjuk ezt véghez vinni. Tehát, mint hogy egy mérnök megtervez egy házat, és aztán utána kivitelezik, ugyanúgy tervezzétek meg az életeteket, és akkor a fiatal korotokban való álmaitokat, azokat szép lassan, ha ügyesek vagytok, szépen megvalósíthatjátok. Tehát ne csak úgy terv nélkül éljetek bele a világba, hanem legyen tervetek, és az emberek terveznek, és eltervezik az ő életpályamodelljüket, hogy az egyik így, a másik úgy, általában elvégzem az iskolát, aztán valami munkahelyet találok, hogy pénzt gyűjthessek, és aztán megyek élvezni a világot, meg mindent, amit a világ kínál. Közben jöhet egy házastárs, meg közben esetleg egy gyerek, vagy így, tehát a gyerek, egy gyerek, vagy két gyerek. Ja, meg hát persze a materiális javakat tényleg be kell gyűjteni, mint a ház, a kert, meg az autó, és pont. Aztán majd valamikor meghalunk. De hát most úgy csinálunk, mintha soha nem halnánk meg. Tehát életmodell. És figyeljétek meg, valahányszor ezen így ezt hallom, meg így beszél róla valaki, mindig föltűnik, hogy ebből az életpályamodellből egyetlen egy valaki hiányzik. Isten. A nagy hiányjel az egésznek a közepén az Úr. Ő sehol nincs jelen az életmodellben, hogyha az Úr akarja, vagy nem akarja, vagy megengedi, vagy nem engedi, vagy hogy ő mit akar, vagy mit nem akar, egy sóhajtásnyi szerep sem jut Istennek ebbe az egész ügybe, az életpályába. Az, mintha úgy nélküle, valahogy úgy, mintha ő valami más szférába tartozna, mint az életpályánk, ha egyáltalán létezik, de hát nem is érdekel minket. Itt akarjuk megvalósítani magunkat. A magunk uraiként, autonóm emberként, szabad emberként élni. Isten ne szóljon bele a dolgainkba. Életpálya, amiben nincs jelen Isten. Aztán, mit tudom, én olvasok most egy cikket a Z-generációról. Ugye ezek azok a fiatalok, akik 1995 és 2005 között születtek. És elemzik mindenféle szakemberek ezt a generációt, hogy milyen ez a generáció. És akkor leírják, hogy hát ez a generáció egy digitális világban nő föl, ahol a mobiltelefon és az internet az hát mindent visz. A magyarok, a Google felmérése szerint a magyarok az internetezésben világelsők vagyunk, és ez a generáció ebben az online világban él, és meghatározó gondolkodásában a fogyasztás, hogy fogyasztanunk kell, ugye kialakul a fogyasztói társadalom, ami hozza a kínálatot, ők meg ott vannak, mint fogyasztók, akik fogyasztani akarják azt, amit felkínálnak nekünk, és közben a fogyasztás mellett meghatározó lett a kutatók szerint az empátiának, meg az érzelmi intelligenciának a háttérbe szorulása ezeknél a fiataloknál, És mert hogy ezeket, ugye ezt az érzelmi intelligenciát, meg empátiát, ezt a beleérző képességet egyszerűen az online világban nem lehet megtanulni, az interneten vagy a mobil okostelefonok világában nem lehet megtanulni, vagyis az emberi kapcsolataik elszegényesednek, hogyha elemzik tovább ezt az egész generációt, akkor eljutnak oda, hogy ez egy olyan generáció, amelyik állandóan izgatódik ezáltal a média világa által, és egy állandó ingernek van kitéve, és ez állandóan spanolja őt, és hogyha ez nem történik meg, ez a folyamatos spanolás, akkor egyszerűen egy unottság vesz rajtuk előtt, egy ilyen életunt, apatikus, hogy hívják, jelentkezik az életükbe. Angliában csináltak egy kísérletet, írják az egyik cikkben. Egy óra közösségi média megvonás szorongást vált ki ezeknél a fiataloknál, elkezdenek szorongani, kialakult az a jelenség, amit úgy neveznek, hogy FOMO, ez egy rövidítés, azt jelenti, hogy a lemaradok valamiről érzése alakul ki bennük, hogyha nem posztolnak, lájkolhatnak, pinnelhetnek, taggelhetnek, akkor már összedől a világ. Ráadásul ezek a fiatalok elemzik őket tovább, az influencerekre, a vélemény irányítókra hallgatnak, tehát mielőtt vásárolnának valamit a boltból, az okos telefonjukra beütik, hogy arról a valamiről mi a véleménye valamelyik nagy véleményformálónak, aki ott van az internet világában, és akkor aszerint élik az életüket, aszerint vásárolnak, kialakul egy hatalmas versengés a fiatalok között, hogy kinek milyen, mi van, meg milyenje van, meg milyenje nincsen. És egyszerűen azt mondja, hogy egy olyan szorításnak vannak kitéve, egy olyan nyomásnak vannak kitéve, hogy menő vagyok, vagy nem vagyok menő, és ezt ezek a véleményformálók döntik el, és egy szorongásban élik az életüket, jelentkezik náluk egy ingerlékenység, egy irritáltság, valami baj van, és úgy szerepel az egész internet világa, ez az online világ, ez az internetes világ, mint valami megváltó, ahova menekülhetnek. És olvassa az ember ezeket a dolgokat, és kérdezi, hol van itt Isten? Ebben az egészben hol van Isten? Van valahol Isten? Mondtam egy szót is Istenről? Nem mondtam, mert nincs Istennek szerepe az életükbe. Nincs Istennek szerepe, és Istent akarják tulajdonképpen pótolni valamivel, de hát az nem pótolja nekik, hanem még rosszabbra fordul által a helyzetük. Itt van tehát ez az ember, ez a 21. századi ember, amelyik Istent nullának tekinti, hanem gyűlöli, hanem számon kéri, ha nem azt várja tőle, hogy esetleg teljesítse a kívánságaimat, de véletlenül se próbáljon beleszólni az életvitelembe, meg abból, hogy mit hiszek, mert én a magam istene vagyok, a magam ura vagyok, és magamat akarom megvalósítani. Életpályába sincs helye, Z-generációba sincs helye, semmiben nincs helye Istennek. Nem hasonlítasz reá? Nem hasonlítok én reájuk? Erre a fiatal emberre? Kérdezek én Istentől bármit? Hálát adok neki bármiért? Kérek tőle bármit? Szerepet játszik az én hétköznapi életvitelemben ő meg az ő akarata? A beszéde, ami a Bibliába szól hozzám? Vagy én is olyan ember vagyok, aki hát igen, ott van valahol, na néha adunk neki egy kis időt, de egyébként a magam feje szerint élem, meg érzéseim, meg mit tudom én, a divat diktátorok szerint, az influencerek szerint élem az életemet. Hát ez a fiú, ezt az embertípust személyesíti meg, ezt az autonóm, szabad embert. Hát ő így döntött. Ez egy döntés. Aztán a második pontra térnék át, mert egy kicsit leragadtam itt az elsőnél, mert ez a fiú csődbe jutott. Ahogy látjuk, önállósította magát, elment valami messze vidékre, és ott élete először nagyon klassz volt minden, de aztán fokozatosan egyre csúszott lefele, s végül csődbe ment. Hogy így mondjam, egy darabig futott a szekér, aztán beleragadt a sárba, a mocsokba, és aztán végképp megállt. Eltékozolta minden kincsét, és egy napon a disznó vájú mellett kellett kijózanodna, mint kondás. Na most ez a fiú naponta ennek a folyamatnak a során naponta döntéshelyzetekbe volt, ugye? Mindig. Megtudjuk itt a történetből, hogy naponta döntött, és ő úgy döntött naponta, hogy paráznákkal, utcanőkkel bordélyokba veri el a pénzét. Így döntött. Hát, és ennek ez lett a vége. De emögött a döntései mögött, amiket naponta hozott, már egy alapdöntés állt, hogy ő az atya nélkül akar élni. Mondhatnánk, hogy ennek a fiúnak az útja, életútja kivételes, és nem történik ilyen, nem jöttek neki össze a dolgok, de hát máshogy is történhetett volna. Lehet, hogy a valóságban igen, illetve a példázatban igen, de vagy a mesében igen, de a valóságban ez ugye, így úgymond nem történik meg valakivel, de megtörténik valakivel, aki az Istent megveti, azzal megtörténik, testvérek, ez a dolog, kikerülhetetlenül megtörténik, hogy fokozatosan megy lefele, és csúszik egész a disznóvájúig, a kondás létig. A tisztátalanságokba elmerül. És akkor valóra válik az ige az Istentől elforduló ember életébe, amit Ezékiel próféta könyvében olvasunk a 16. részben, hogy mivel hogy nem emlékeztél meg ifjúságod Istenéről, és ingereltél engem, ezért fejedhez verem a te utaidat. Fejedhez verem, így szól az Úr. Tehát fejéhez veri az Isten a mai embernek is, aki így jár kell a világban, autonóm, szabadságot képzelő emberként, fejéhez veri az Isten az útjait. Ez kikerülhetetlenül így történik. Egyszerűen eljut az ember oda, amit megint egy másik prófétánál olvasunk, Jeremiás prófétának a második részében van, hogy tudd meg, mondja az Úr, és lássad meg, hogy milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet. Hát a tékozló fiúban kiábrázolódik ez, hogy milyen gonosz és keserves dolga van annak, aki elhagyja Istent, és a maga isteneként akar élni. Egy darabig nem gondol erre, de aztán eljön majd az a pillanat az életben, amikor gondol majd rá. Egyszerűen, aki Isten testvéreim ma is megveti, vagy netán köztünk is megveti, hát remélem, hogy ti nem vetitek meg, de aki a környezetünkben van, és Isten megvető ember, az igét megvető, Krisztust megvető, evangéliumot megvető ember is, az neki nem kell, mert ő majd ő, az előbb-utóbb átéli, hogy gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet. És átéli azt, hogy az Isten a fejéhez veri a saját útait, vagyis a döntéseinek, a rossz döntéseinek megitatja vele, vagy megeteti vele a rossz döntéseinek a következményeit. És csődbe jut az élet. Nem számít erre senki. Senki nem számít. A tékozló fiú se számított erre, hogy ez majd így bekövetkezik, de bekövetkezett. Mert Isten nem csúfoltatik meg, és amit az ember vet, azt le fogja aratni. Na most, amikor hát ide jut ez a fiatal ember, akkor itt a harmadik pontra térnék át, mert itt ez a fiú ebbe a csődhelyzetbe, ebbe az életkrízisbe, amiben jutott, ebbe ő úgy döntött, hogy hazamegy. Hazamegy. Na most ez végre mondjuk egy jó döntés volt a részéről. Itt egy jó döntést hozott ebben a krízis helyzetben. De tehetett ez a fiatal ember, bár Jézus nem beszél erről, mást is, mielőtt erre a döntésre eljutott. Mit tehetett? Például tehette azt, hogy okolta önmagát. Hogy lehettem én ilyen lökött? Hát miért jöttem el én otthonról? Hát borzalom. Hát ekkora bolond ember voltam én, hogy azt hittem, hogy ez majd így jó lesz. Hát ott marcangolhatta magát rendesen. Aztán egy másik technikát is alkalmazhatott, tudnék, hogy okolta a paráznákat, meg a barátait, akivel elszórakozta a vagyonát. Ők a hibásak. Ez a piszok banda. Hát ezek vittek, mások vittek rossz utakra engem, ugye? És akkor okolja őket. És nézzétek, testvérek, hát ezek után eljuthatott volna egy olyan letargiába, hogy akár még öngyilkos is lehetett volna. És na nem ez történt, hanem a példázat szerint az történt, hogy ott döntött ebbe a nagy egzisztenciális válsághelyzetébe, döntött úgy, hogy hazamegy az atyához. De most megint róla áttérve a mai ember, az Istentől elforduló emberre, aki a maga uraként akarja élni az életét, alapvetően, és Isten helyén egy nagy hiányjel van az életében, mert illetve hát maga van ott, vagyok ott. Testvérek, ezek az emberek is, amikor eljutnak emiatt a csőd helyzetbe, amikor az Isten fejükhöz veri az útjaikat, a rossz döntéseiket, és átélik, hogy milyen gonosz és keserves dolog az, hogy elhagytam az Urat, az én Istenemet, és nem foglalkoztam vele, és most ide jutottam. Ilyen helyzetekben az emberek sokszor marcangolják magukat. Vádolják magukat, kínozzák magukat, gyötrik magukat, mert azt hiszik, hogy ezzel megváltást találnak a lelküknek. Megbékélésre jutnak. Kínozzák magukat, mert gondolják, hogy a szenvedéssel, amit maguknak okoznak, levezeklik azt, amit rosszul csináltak. És valahogy majd csak megnyugszanak egyszer. A másik dolog, amit ezek az emberek csinálnak a mai világban is, hogy vádolnak mindenkit. Vádolják a szomszédot, a feleségüket, a férjüket, a kormányt, a gazdagokat, mindenkit vádolnak, akik ők tönkretették. És ebbe, testvérek, valaki ezt a kettő dolgot egyszerre is csinálhatja, hogy hol marcangolja magát, hol másokat vádol, azért, hogy ő hova jutott, és eközben válik egy megkeseredett, boldogtalan, befelé forduló, magába zuhant emberré, végső kétségbeesésbe süllyedves, még előfordulhat vele, hogy öngyilkossá is lesz ebben az állapotában. Főhet a maga levében, gyűlölheti önmagát a csődjéért, gyűlölhet másokat, haragudhat az egész világba, és felőrölheti magát oda, hogy eljut arra is, hogy véget vet az életének. De testvérek, van egy más megoldás is ebben a helyzetben. És ez nagyon fontos. Van hazaút, visszaút. Ha ez lehet rád vonatkozik, lehet, hogy másoknak kellene elmondani ezt a dolgot, de van hazaút. Ez a csődhelyzet, ez igen, egy nagyon rossz döntés sorozatnak a vége, de ebből van kiút fölfele, visszafelé, az atyához, testvérek. Itt a legnagyobb mélységben vagy válsághelyzetben értheti meg a mai ember is, hogy az én teremtőm iránti, gondviselőm iránti, megváltóm iránti közöny, az öntörvényű életvitelem, az egoista, egocentrikus életem, ez juttatott ebbe a helyzetbe, ahonnan egyébként még rosszabb állapotba is juthatok, mert ha így halok meg, a pokolra jutok. Ami meg végképp rossz, és onnan már nincs visszaút. Ez az utolsó előtti állomás, mielőtt az ember a pokolba jutna. Innen van visszaút. A csődben tud erre igazán rádöbbenni az ember. Hogy az én életem alapvető baja, hogy az Istent közönnyel kezeltem, őrá, a személyére, a szeretetére, az igazságára fittyet hánytam, a hívásait megvetettem, helyette magamat istenítettem, a magam törvényei szerint éltem, egy magam szabályai szerint élő, úgymond szabad ember voltam, és az is vagyok. És tessék, most itt vagyok. Mert az Isten a fejemhez verte az útaimat, és meg kell látnom, hogy milyen gonosz és keserves dolog, de ebben a helyzetben van visszaút. Ez egy örömhír. Ez a keresztény örömhír, hogy van kiút, amit a csődbe lehet igazán belátni. Az egyetlen kivezető út. Nem ad megváltást a mások vádolása. Hiába öntök minden szidalmamat, valahányszor csak meghallom a rádióba Orbán Viktor nevét, minden szidalmamat ráöntöm. És őt teszem bűnbakká az életem nyomorúságáért. És az se megoldás, hogy valahányszor belenézek a tükörbe, szinte szemen köpném magamat, mert azt mondom, hogy lehettem ilyen őrült. Hogy ide juttattam magamat, meg sokszor a családomat is, meg mindenkit magam körül. Nem ez a megoldás, nem fogunk megbékélést találni. Csak a depressziót fogjuk megtalálni. Meg az apátiát. meg esetleg a kötelet, meg a szöget valahol. A megoldás a fölfelé, a visszafelé fordulás, a megtérés, így mondja a Biblia, visszatérés, megtérés az atyai házba, az atyához. Na ez a fiatal ember felismerte, hogy ez a megoldás, és itt nem állt itt meg, értitek, hanem azt mondja, és fölkelt, és hazament. És föl kell kelni, és haza kell menni. Ami azt jelenti, hogy imádságban meg kell szólítanom az én mennyei atyámat. Meg kell szólítanom, és jövök hozzá az elrontott életemmel, a rongyaimmal, a piszkommal, a mocskommal, jövök hozzá. Nem könnyű ez az imádság, sőt, de nincs más választási. Csak jövök az atyámhoz, és azt mondom, hogy vétkeztem ellened, mert megvetettelek, nem gyűlöltelek, de megvetettelek. És önállósítottam magam, ahelyett, hogy rád figyeltem volna, és itthon, az atyai ház szabadságában és biztos oltalmában éltem volna az életemet. Nem. Én merész voltam, én bíztam magamba, és ide jutottam, de most jövök vissza. Elhagytalak, atyám. Kérlek, bocsáss meg. Ez önmagunk megalázása. Az atyánk előtt, a teremtőnk előtt. Ez a visszatérés. Amikor magunkat megalázva, ez a valódi alázat, amikor magunkat megalázzuk, és atyánknak a karjaiba vetjük magunkat. És nem is tudnánk ezt megtenni, nem tudnánk ezt, senki nem tudná megtenni, ha az atya nem jönne elénk. Mert az atya, itt azt olvassuk a példázatból, hogy meglátta messziről ezt a gyereket, és eléje futott, és kitárta a karjét, és magához ölelte, és megcsókolgatta. A mennyei atyánk, akit elhagytunk, ő ilyen. El is enged annak idején, de vissza is fogad, amikor eljön annak az ideje. Pont olyan, ami ennek Jézus leírta. Ő tudja, hogy milyen az atya. Ilyen. Ilyen, ami mennyei atyánk, aki nem kell nekünk, mert majd mi megmutatjuk. A negyedik pont a kegyelemről szól, mert ennek a hazatérő, őt alázatban megkereső fiatal embernek, de hát rongyaiban megkereső embernek, az atya nem azt mondja, hogy fiam, hagyj békén engemet. Hát te nem kellettem neked? Hagyjál békén engemet. Eddig se érdekeltelek, hagyjál. Nem akartál engem a magad terveit, a öntörvényelni, szabadon éltél. Ahogy szerettél volna, tessék, edd meg, amit főztél, menj vissza oda, honnan jöttél. Legyél kondás. Vagy csinálj magaddal valamit. De nem. Az atya nem így reagál, hanem kegyelmesen, irgalmasan reagál, mert van neki. Kegyelme meg irgalma, bőven van neki. Az ilyen tékozló fiaknak, mint én vagyok, meg ti vagytok. Van neki, és vele lehet újat kezdeni, kicsinek, nagynak, öregnek, fiatalnak. Lehet újat kezdeni, mégpedig annak az érdeméért ilyen az atya, aki elmondta ezt a példázatot. Jézus mondta el ezt a példázatot, és ő adta a kereszten az életét azért, hogy az atya így fogadja a hazatérő bűnösöket. Ez a kegyelem nem olcsó kegyelem, ez drága kegyelem. Aki magát megalázva az atya karjaiba veti magát, és azt mondja, hogy veled akarok élni, azt ő felmagasztalja, megbocsát neki, de Krisztus érdeméért, a vére érdeméért, a kereszt érdeméért. Hát nem kell senkinek, testvérek. Senkinek nem kell életcsődbe, életkrízisbe jutva a halál a percéig magát marcangolnia, meg másokat vádolnia, és így megváltást szerezni, hanem lehet visszatérni, megtérni az atyához, mert van kegyelem, és ez orvosság mindenre. Ez orvosság mindenre. Az istentelenség orvossága, a csődbe ment élet, a vétkek orvossága, a kegyelem. A Jézus véréért való kegyelem. Ezt mondja Jézus. Ez az ige. Ez az örömüzenet. A kegyelem örömüzenete. Egyetlen jó megoldás van, testvérek, mindenkinek, mindegy, hogy kicsoda az illető. Egyetlen jó megoldás van az istentelenség miatt hozott döntéseinknek az orvoslására, meg az istentelenségünk rossz döntésének az orvoslására. Ez a visszatérés, megtérés. És erre maga Jézus úgy bátorít ebbe a példázatba, testvérek, ahogy szinte más példázataiban nem. De hát ez egy kis túlzás, mert más példázataiban is ugyanerről beszél. De ez a példázat nem véletlenül az Úr Jézus példázatai közül is szinte kiemelkedik, mert olyan ereje van, olyan szemléltetése van, hogy az ember szíve megremeg bele, ha belegondol és elképzeli ezt az egészet. Ilyen az Atya. Mondja Jézus a farizeusoknak, meg az írástudóknak, akik ott köpködnek rejá, azért, mert ő magához fogadja a bűnösöket és a vámszedőket, akiket mindenki lekezelt és leírt már. Ezek a bűnösök. Mi bezzeg? Nem, mondja Jézus. Ne csodálkozzatok ezen, mert én bennem az Atya jött el, és én bennem az Atya fogadja vissza ezeket az embereket. És bocsát meg nekik, és ad nekik új perspektívát az életbe. Ezzel zárjuk az 5. pont, a szabadság pontja. Mert amikor ez a tékozló fiú elment otthonról, akkor azt hitte, hogy most lesz szabad. Most lettem szabad végre. Gondoltjuk, hogy így búcsút intett az atyai háznak. Ho-ho, most kezdődik a szabad élet. Aztán a csődbe jutott a nagy szabadságába, mert az nem a szabad élet volt, hanem valami más. A szabadság az akkor kezdődött el az életébe, amikor visszatért. Amikor az atyának rendelte újra magát alá. Akkor kezdődött a szabadság, amikor az atyai ház keretei közé visszakerült. Az nem szabadság, hogy van pénzem, azt elköltöm, és élvezem a nőket, meg az italt, meg a nem tudom mit, és eldorbézolom. Nem ez a szabadság, mert nem szól vele senki. Ez nem szabadság. De ha nem ezt csinálja valaki a mai emberek közül, az se szabadság. Lehet, valaki nagyon becsületesen dolgozik. És azt hiszi, hogy Isten nélkül így szabad. Nem szabad, egyáltalán nem szabad. Isten nélkül mindenki rab. És előbb-utóbb bele fog gebedni ebbe a nagy szabadságába, ami tulajdonképpen rabság. Akkor lesz szabad az ember, amikor hazatér. Akkor felszabadul az Atya bocsánata által, felszabadul például a vétkeinek a terhétől. Nem? Megszabadul, mint a vállán lenne egy nagy batyú, lehullik a teher. A múlt vétkei, rossz döntéseinek ezernyi következő, megszabadultam a vétkeim terhétől. Amikor visszatérek az Atyához, megszabadulok a legnagyobb tehertől, ami minden vétkemnél nagyobb teher, az istentelenségemtől, meg az önistenítésem terhétől. Megszabadulok tőle. Kiszabadulok a mások okolásának a kényszere alól. Kiszabadulok az önmarcangolás kényszere alól. Az önmegváltási erőlködéseimnek a kényszere alól. Kiszabadulok a jövő félelme alól, mert nem tudom, hogy mit hoz a holnap ebbe az állapotba. Lehet, hogy egy kötelet. Nem azt hozza a jövő. Megszabadul az ember a múlttól, megszabadul a jövőnek a terhétől, a bűn terhétől, a vétkei terhétől, az önmegváltási erőlködéseknek a kényszere alól, a szorításából is kiszabadul. És egyszerűen, amikor hazaér az ember az Atyához, és a szívét visszaadja annak, aki teremtette és aki megváltotta, akkor valami egészen új alapokra helyeződik az élete, és valami egészen új perspektíva nyílik meg előtte. Ez egészen döbbenetes dolog, testvérek. Nem hiszik el az emberek, amíg át nem élik. De amikor valaki hazatér, és átéli, hogy kegyelmet nyertem, nem az én érdemeimért, hanem Jézus érdemér, egyedül az övéért, és én újra itthon vagyok az atyámnál, hát otthon minden más. Az atyai háznak a tagja lettem, és itt minden más. Minden más, és minden más színbe tűnik fel. Abszolút megújul minden. Ímé a régiek elmúltak, mondja Pál apostol, a megtérők embereknek elmúltak, és újjá lett minden. Ennyitől? Ennyitől? Hát ennyitől. De ez nem csak ennyi. Amikor az atyát visszakapjuk, az nem csak ennyi. Ez a legnagyobb dolog, ami történhet velünk az életbe. Nem az a legnagyobb dolog, hogy a lottón 5-ös nyerünk, hanem az, hogy visszatérünk a mi teremtőnkhöz és a mi megváltónkhoz. Ez a legnagyobb dolog. A szabadság pillanata ez. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek, mondja az Úr Jézus. Testvéreim, ezt szerettem volna így egy kicsit így elétek tárni. Ez a fiú, ez valahogy döntött, rosszul döntött, amikor elhagyta az atyai házat, aztán utána újra és újra rosszul döntött, és eljutott egy életkrízisbe, ahol ezt vagy azt tehette, de ott, a rossz döntések sorozata után végre egy jó döntésre jutott, arra, hogy hazamegy. És a döntést szó és tett követte, mert tényleg hazament. Visszatért az atyához, és ebben a modellben Jézus tényleg lehet a te életedet, vagy az én életemet festi le? Átmentél már ezen? Vagy nem mentél még át ezen? Hát gondold át ebben a fényben az életedet, mondhatnám így, most ne haragudjatok, ilyen személyesre veszem ezt. Gondold át ebben a fényben az életedet. Szemléld ebben a fényben az életedet, és feleljetek valamit magatoknak legalább. De leginkább az lenne jó, ha az Úrnak felelnétek, hogy na akkor most mi van? Hol vagyok én hozzád képest? Hol vagy te az én életembe? És hát döntsetek úgy, sok döntések után, ez lesz az életetek legeslegjobb döntése, hogy visszatértek. Hogy a szíveteket, az értelmet, akaratot, érzelmeiteket odaadjátok vissza annak, akié. És elfogadjátok azt a drága kegyelmet, amit ő kínál, és amivel ő megölel benneteket. Hát gondolkozzatok ezen, testvéreim, és döntsetek valahogy, mégpedig minél előbb, mert ez élet és halál kérdése. Mondom így, örök élet és örök halál. Üdvösség vagy kárhozat kérdése. Meghalunk a disznóvájú mellett, vagy hazatérünk az atyai házhoz. Hát segítsen bennünket az Úr, hogy jól döntsünk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézusunk, hogy elmondtad ezt a példázatot, és ezzel szemléltetted nem csak úgy általában a modern embernek is a típusát, hanem bennünket is, hiszen mi is modern embereknek születünk, sőt már posztmodern emberek vagyunk. Köszönjük te néked azt, hogy rávilágítasz az emberi létnek a legalapvető problémájára, arra, hogy megtagadtunk téged, és a magunk istenévé tettük magunkat. Látod, hogy mi sok mindenre gondolunk, hogy az az életnek a baja, de nem az a fő baj, hanem ez, amiről te beszélsz. És köszönjük néked, hogy éppen ennek a fő problémának van egyetlen egy jó megoldása. A bűnbánat, a megtérés, a visszatérés hozzád, a mi atyánkhoz. Köszönjük te néked, hogy van visszaút, és köszönjük néked azt, hogy ma is lehet megtérni, ma is lehet tékozló fiúként hazatérni, lehet ma is imádkozni és elmondani, hogy vétkeztem az ég ellen, vétkeztem te ellened, édes atyám, könyörülj rajtam Krisztusért, és köszönjük, hogy könyörülsz rajtunk önmagadért, könyörülsz rajtunk a te fiadért. Légy áldott a kegyelemért, az irgalomért, amivel a tékozló fiakat fogadod. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki új perspektívát nyitsz az életünkben, aki újra valami egészen más alapokra helyezed az életünket, és békességet és szabadságot találunk nálad, egy valóságos szabadságot. Köszönjük néked, hogy erre ez a lehetőség van előttünk, és áldunk azért, mert le akarsz vonni bennünket az önmarcangolásnak, meg mások vádolásának, a kialakuló kétségbeesésnek és apátiának az állapotából, és valóban meg akarod újítani életünket, hogy szárnyalni tudjunk. És valami mást kezdjünk el, akkor is, ha öregek vagyunk, ha idősek vagyunk. Köszönjük néked, hogy fiatalként is hívsz minket, hogy a rossz döntések sorozata után végre hozzunk egy jót, és aztán újra meg újra egy szerinted való jó döntést, amin áldás lesz. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket visszatérni, és nálad maradni. Kérünk téged arra, hogy fogadd el hálánkat, Jézusunk, azért, hogy eljöttél erre a földre, és a kereszten meghaltál. Valljuk az igével, a Bibliával, hogy ez az áldozatod, amit a kereszten hoztál, ez volt szükséges ára a kegyelemnek. És nincs más, amit ehhez hozzá kéne tennünk, semmi nincs, nem is tudunk. Mit tegyünk a rongyainkkal, meg a sebeinkkel, meg a büdös koszosságunkkal? Mit tehetünk mi hozzá, ahhoz, amit te tettél ott a kereszten? Semmit. Csak ez az áldozat, csak ez a kegyelem van, és köszönjük, hogy ezért te az életedet adtad. Segíts élnünk ezzel az atyai irgalommal. Kérünk téged arra, hogy légy velünk a családjainkban is, és segíts az örömhírt képviselni, segíts, hogy a munkahelyeinken és máshol is tudjuk így bemutatni a te drága nevedet, és segítsél, Urunk, sok embernek körülöttünk, hogy megtalálja a hazavezető utat. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, a kórházban szenvedőket és ápolóikat. kérünk, hogy légy velük, és gyógyító szereteteddel könnyebbítsd szenvedéseiket. Kérünk téged arra, hogy légy a gyászoló testvérünkkel, és vigasztald meg őket gyászukban. Te vagy az árvák, özvegyek vigasztalója. Kérünk, hadd éljék át. Köszönjük te néked, hogy hatalmas kezedre bízhatjuk magunkat, mennyei atyán. Kérünk, vezérelj bennünket a te utaidon. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is visszatekintve az elmúlt hétre, szomorú szívvel jelentem, hogy megtörtént Szilva László presbiterünk temetése. Pénteken délelőtt 11 órakor búcsúztunk tőle, földi hamvait az újszegedi református temetőben helyeztük végső nyugalomra. Isten adjon vigasztalást itt maradott özvegyének, Marikának és az egész családnak, minden ismerősünknek, rokonságuknak és mindenkinek, aki gyászolta Lacit. Hirdetem a testvéreknek előre nézve a következőket. Jövő héten a szokott időbe tartjuk meg a gyülekezeti alkalmainkat, a két ifjúsági órát. Hétfőn tartjuk az egyiket a nagyobbaknak, idősebbeknek, pénteken a másikat, a fiatalabbaknak. Szeretettel hívjuk a fiatalokat ezekre az alkalmakra. Kedden a bibliaóránkat tartjuk meg a szokott időbe. Hittanórák is meg lesznek tartva, és ha Isten segít minket, akkor az énekkar is a szokott időben gyűlik össze, és gyakorol egy kicsit péntek este. Az imaóránkat is Isten segítségével pénteken tartjuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnapra úgy készüljenek, hogy új kenyér, illetve új bor alkalmából megterítjük az úrasztalát, tehát úrvacsoroztást tartunk. Készüljünk erre lélekben, és legyünk itt ezen az alkalommal. Egy távolabbi alkalmat is hirdetek, szeptember 30-án a gyülekezeti programunk szerint van a megszokott családi napunk. Erre is készülődjünk már egy kicsit így gondolatba, hogy aztán majd ne érje minket meglepetésszerűen. Tehát 30-án családi napunk lesz, amire mindenki meg van hívva, az is, akinek volt családja, vagy akinek van családja, sőt, az is még, akinek csak lesz családja. Várunk mindenkit szeretettel erre a családi napunkra. Tehát szeptember 30-án lesz. Egy picit megint még visszatérve az elmúlt hétvégére, szeretném a testvéreknek megköszönni azt, hogy az ifjúsági napok kapcsán felmerülő sok problémára, gondra tekintettel voltak és segítséget nyújtottak. Nagyon köszönöm mindenkinek az áldozatkész munkáját, segítségét, akár sütött, főzött, akár vendéget fogadott, akár matracot hozott, akár a takarításba, rendrakásba, teremrendezésbe, nem is tudom még miben vett részt. Ezt csak így tudjuk megrendezni ezt az alkalmat. Hát, ha Isten segít, jövőre is szeretnénk, készülődjünk előre gondolatba, meg imádságba is, hogyha így akarja az Úr, akkor álljunk ott. Mert ezek olyan pillanatok, amiket Isten elkészít a szolgálatra, és akkor ezeket ragadjuk meg. Éljünk vele, mert utána már nem lehet. Ezek az előre elkészített jó cselekedetek, amiket végre lehet hajtani. Imádkozzunk ezért, és legyünk készek ebben továbbra is részt venni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.